Santa Sudra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. A következő időszak Eurázsia évszázada lesz, hazánknak pedig az ebben elfoglalt helyét magának kell kijelölnie, és nem egy európai stratégiából kell származtatnia, jelentette ki a miniszterelnök a fórumon. Orbán Viktor azt mondta, hazánk összes Brüsszellel fennálló vitája mind abból a tényből fakad, hogy az országnak van egy önálló stratégiája, amely az új realitásokból indul ki, tudomásul veszi az adottságokat, és ebben jelöli ki, találja meg Magyarország helyét, függetlenül a brüsszeli doktrinától. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki a közép-keleti Dnyipróvárosra. Ez volt az első olyan támadás, amelyben ezt a fegyvert vetették be, írta a brit The Guardian. A támadás a kritikus infrastruktúrát célozta. Az ukrán légierő nem közölt részleteket az áldozatokról vagy a károkról, sem arról, hogy a légvédelmüknek sikerült-e hatástalanítaniuk a rakétát. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy fejlett fegyverekkel csapást mér az Egyesült Államok lengyelországi légitámaszpontjaira, órákkal azután, hogy a jelentések szerint tehát interkontinentális ballisztikus rakétát indított ukrajnai célpontok ellen, írta a Daily Mail. Moszkva szerint a Balti-tenger partjaihoz közeli Redzikovóban egy új amerikai ballisztikus rakéta védelmi bázis megnyitása növeli a nukleáris veszély általános szintjét, így ez a bázis felkerült az Oroszország számára lehetséges célpontok listájára. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Joav Galant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Jövő évtől a lakosság számára megnyílik a lehetőség, hogy a nem beutaló köteles ellátásoknál a területileg illetékes szakrendelések helyett máshová foglaljanak, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Rétvári Bence egy konferencián. Közlése szerint az egészségablak applikációt folyamatosan fejlesztik, újabban a betegelégedettség visszajelzése is van lehetőség az alkalmazáson belül. Végül az időjárásról jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely Debrecen vonaltól délre eső, északra hó, a Bükkben és a Mátrában 10 cm-t meghaladó hóréteg is kialakulhat, majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán 0 fok körül alakul. A Magyar Közút november 10-én már téli munkarendre állt át, így 12 órás váltott műszakokban végzik a sószúrást, valamint a hóeltakarítási munkálatokat is az állami kezelési utakon. Azt kérik a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Pál Dániel Levente, író, költő, dramaturg, rendezőt, akivel Miskolcon találkoztam, hiszen néhány perccel ezelőtt ért véget a Budai anyák kelet felé indultak el című kötetének bemutatója. Most mit is lehet tudnunk az ön műveiről, költészetéről, hiszen íróként és költőként mutattam be önt.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon régóta írok, az első könyvem az 20 évvel ezelőtt jelent meg. 6 verses kötetet és 2 kis próza novella gyűjteményt publikáltam eddig. Volt olyan szerencsém, hogy ezeket le is fordították.
Vagy na de hogyan indult?
Hát van ennek egy legendás válasza, hogy már kisgyerek koromban, amikor még írni sem tudtam, akkor nagyanyámnak diktáltam a verseket, majmokról meg dzsippekről. Ezek a jegyzetek meg is vannak, roppant szórakoztató családi legendárium. Egy idő után elhatároztam, és ez már iskolás korban volt, hogy írással akarok foglalkozni. Egy picit azért, mert hogy ez ment a legjobban, a legkönnyebben, és ezzel arattam akár formális, akár informális környezetben a legtöbb, vagy legjobb sikereket. És aztán nem hagytam ezt abba, se a kamaszkor végén, se az egyetem végén, se később, hanem ezt professzionalizáltam, bocsánat, nagyon csúnya szó ez, nem hagytam abba, de olyan módon nem csak magamnak írtam, vagy szórakoztatásnak írtam, hogy elkezdtem könyvet akarni, kiadókat megkeresni, elkezdtem színházakkal, színi csoportokkal együtt dolgozni, dramaturgi munkákat végezni, rádiójátékokat csinálni. Tehát valamilyen módon minél több megjelenési formáját kerestem annak, hogy én szövegekkel tudjak dolgozni, és abból meg is tudjak lehetőleg élni.
Mi volt az első írás, ha visszaemlékszik erre?
Dzsippekről és majmokról szólt. 1985-ben született. De tényleg
vers volt, vagy próza?
Vers volt, ami egy majom ül a kókuszdión, 2 majom ül a kókuszdión. A kamaszkoromban aztán mindenféle pályázatra beküldte a magyar tanárom, vagy biztatott, hogy küldjem be. Azokon soha nem nyertem. Például az egész nemzedéken, plusz-minusz egy nemzedék, roppant büszke arra, hogy ott volt a sárvári diákköltők találkozóján. Én még odáig se jutottam el, hogy meghívjanak. Hogy ott még a futottak még kategóriába se tartozhattam bele. Akkor nyilván ezt csalódásként éltem, meg semmilyen más irodalmi versenyen nem nyertem ebben az időszakban. Csalódásként éltem meg, de most már úgy tekintek rá, hogy nekem már kiforratlanságával, ügyetlenségével együtt annyira a saját utamat, hangomat akartam akkor is, ami nem illett bele abba, amit a generációm összes többi tagja ott egyszerre, Sárváron, generációs, nemzedéki élményként, közösségként képviselt, ami már így 40 fölött azt mondom, hogy nagyon jó, hogy nem kerültem oda, és hogy végig tudtam a saját tempómban járni azt, amit végig kellett járnom idáig, aztán reméljük még folytatódik.
Mert hogy szép irodalmi szövegei 2000 óta jelennek meg, és ahogy ön is említette, 4 verses és 2 próza kötetet publikált, hogyan lehetne megfogalmaznunk, mi jellemző Pál Dániel Levente költészetére? Az életből veszi természetesen a példákat?
Én nem szégyellem, ha érzelmes vagyok, ezt mindenre rá lehet, akár prózára, akár nem. Nem próbálom ironizálni a saját érzelmeimet, és nem próbálom kijátszani, vagy relativizálni azt, ami szép vagy rút. Hát ilyen módon egy korábbi eszményhez nyúlok vissza, és nem hiszek azokban az ironikus, kifigurázó meta játékokban, amik az érzésekről, a szépségről, rútságról lemondanak. Ez akár akár cirkuszba, akár versbe, akár prózába dolgozom, ez talán mindegyikre jellemző.
Beszéljünk akkor a konkrét kötetről, melynek címe a Budai anyák kelet felé indultak el. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Most miről szólt az előadása röviden?
Nagyon röviden, ez a könyv egy ballada kötet, nem verses könyv, balladáknak hívom őket. A balladának azokkal a tulajdonságaival, amiben benne van a nagyon erős dramatizáltság, a történet elmesélés, tehát akár sors történet elmesítésnek az igénye és megvalósítása, illetve nagyon mély rétegekbe menő pszichológiai vonatkozások, belemenések. Nem a felszínen akar maradni, hanem mélyre nyúlni. Hol nagyon tragikus, mély sírásig tragikus dolgokat mesél el, de hogy ezt egy picit oldjam, azért raktam bele humorosabbnak tűnő szarkasztikus részeket. Miről szól a könyv, vagy milyen volt a tematizálás? Körülbelül 40-es, körülbelül középkorú, körülbelül a B oldalra készülő korosztálynak, felső városi középosztálynak, felső középosztályának a házasságok miért működnek, miért nem működnek, miért akarnának belőle elmenekülni, de nem sikerül, miért menekülnek el, ami miért is történt meg, az egész házasság, család, a családon belüli erőszaknak az ívét, erő és erőszak közötti ívét, palettájának sok-sok történetét, példáját mutatja fel ez a könyv.
A kérdésekre meg is próbál válaszokat találni?
Fel sem teszem a kérdéseket. Ábrázolok, elmesélek.
Ábrázol és elmesél.
Válaszok nincsenek, és nem is egy vers feladata, egy pszichológus feladata, hogy annak ott, aki ül vele szemben, választ adjon. Azért is kerültem ezeket, mert nem akartam belecsúszni olcsó moralizálásba, vagy egy olcsó létigasság kimondásba. Ezeket, ha véletlenül le is írtam a kéziratban, kitöröltem, kiradíroztam.
A cím mire utal? A budai anyák kelet felé indultak el.
Kicsit allegorizálom ezt az egészet, hogy ki ez a 40-es középosztálybeli városi valaki, ennek egy ilyen szimbolikus alakja a budai anyák, bárhol ezt így elsütöttem, hogy budai anyák, ha megvan az a típus, meg akkor is a Pesten lakik, megvan az a típus, és kelet felé indultak el, az meg az, hogy ki akarnak kerülni. Tehát az egész egy allegória, mi van kelet felé, mi van északon, északfogtitok idegenség, délen, napsütés, Riviera, nyugaton, Európa, demokrácia, keleten, vadság, ösztönök, valami, ami megragad, ami elvisz a civilizációból, kivisz, ezért mennek a budai anyák kelet felé.
Kedves közös ismerősünk Dobos Marian hívta fel önre a figyelmemet. Vele néhány héttel ezelőtt találkoztam a Miskolci Arszakra Fesztiválon, amikor Szabó Lőrinc Meglepetések című verséről elmélkedtünk, és azután közös beszélgetéseink során felhívta önre a figyelmemet, mert hogy amikor önnel kapcsolatos információkat osztott meg velem, akkor felhívta a figyelmemet a Pál utcai Fiúk Lányok című művére is, amely egy kóprodukció. Mit lehet tudnunk erről a művéről?
December 16-án lesz Gödöllőn a bemutatója. Ez a gödöllői székhelyű, szerintem mindenki ismeri, vagy hallott az Urbán Verbunk nevű néptánccsoportról, aki világhíres, a Musza Ahmed vezetésével, angol királynő előtt táncoltak, és ez a tánccsoport az Urbán Verbunk junior. Tóth Judit vezeti, és ő kért meg arra, hogy, mert ismeri a cirkuszi munkáimat, meg látott már tőlem azt, hogy én ebben a összművészeti produkcióban nagyon otthonosan, vagy jól mozgok, amit meg pont ő szeretne, tehát videótechnika, néptánc, szövegmondás, ének, saját zeneszerzés, és hogy így, hogy ezek életkorilag 10-14 éves gyerekek, akkor mi kellene, hogy feldolgozzuk, akkor a Pál utcai fiúkat csináljam meg, néptánc. És akkor én ezzel mondtam azt, hogy ha engem kérsz föl, akkor ez nagyon radikálisan más lesz, mint amit a Molnár Ferenc leírt. Mondom, tültes fel úgy a színlapon, hogy Molnár Ferenc világhíres művétől elrugaszkodva a darabot írta Pál Dániel Levente, és akkor így is szerepel, mert hogy én a közeget, és akkor itt most egy kicsi előzetesebből, mert reméljük, hogy ezt a minél több helyre meghívják ezt a darabunkat. Átraktam nagyon kortárs közegbe, bármelyik háborús övezetben, ahol a felnőttek, a szülők elmentek harcolni a szent hazáért, nincsenek ott, a gyerekeket ott hagyták, a városokban, és az egész az egy iskolában játszódik, ahol a gyerekek próbálnak gyerekek maradni. Tanítani egymást, és egyre inkább bomlik fel a közösség, azért, ahogyan a Pál utcai fiúkban is. Az én elképzelésemben nem eleve volt a Vörösingesek és Pál utcaik, hanem látjuk ennek a kialakulását, és mindenre rávetíti a háború. Időnként bombázók húznak el, és az az áldozat, amit a végén a Nemecsek Ernő elkövet, ugye, hogy hősi halott lesz, nem a Grundért lesz hősi halott, vagy a hazáért, mint az eredetiben, hanem egy sokkal értelmetlenebb szituációban, egy sokkal abszurdabban értelmetlenebb szituációban, és ahogy szívfájdító a könyvben is, vagy akár a filmekben is, az az ügyetlenkedés, hogy a kis barátai ott próbálnak tőle elmúcs, és sehogy se sikerül. Tehát ez sokkal megrázóbb, mint ahogy ő meghalt bizonyos szem, vagy az én szememmel. Itt még inkább abszurdabb lesz, hogy a háborúban az ismeretlen kis katonának a halála, akiről próbál megemlékezni. Nem csak a barátai, az osztálytársai, hanem történelmi távlatból a társadalom is. Hogy ott hol csúsznak félre a dolgok, ezt csináljuk meg az Urbán Verbunk juniorral. Egyelőre úgy néz ki, hogy brutál erős előadás lesz belőle.
Akikben pedig sikerült felkeltenünk az érdeklődést, legyen olyan kedves, ismételjük el még egyszer, mikor és hol lesz a bemutatója ennek a darabnak.
A társulat gödöllői, ezért a Gödöllői Művészetek Házában lesz december 16-án, és aztán 17-én, 18-án lesz matiné előadás is belőle, és utána reméljük, hogy minél több helyre hívják, erre nyitott a társulat, hogy buszba ülnek, oda mennek, és minél több helyet sikerül megszerveznünk a következő évben.
Nem véletlenül említette ön meg a cirkuszt, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön 2016. januárjától a Fővárosi Nagy Cirkusz dramaturgia is. Érdekesen hangzik ez a munkakör, biztos nagyon érdekes is, és kihívásokkal teli feladatokat kínál önnek. Meg tudja ezt erősíteni, ezt a kifejezésemet?
Igen, abszolút.
Munkái közül meg tudna említeni néhány példát? Mire figyel oda a Fővárosi Nagy Cirkusz dramaturgia?
Az egész az onnan indult, hogy Fekete Péter lett a cirkuszigazgató, aki erős angliai meg magyarországi színházi múlttal rendelkezett. A másik irányból pedig a cirkusz, Cirque du Soleil, új cirkusz elkezdett színházasodni. És akkor a Péter, mint színházi ember, és ez a fajta tendencia találkozott a Fővárosi Nagy Cirkusznak a porondján, és a Péterrel együtt, vagy vezetésével, vagy rendezésében ezekkel kísérletezünk, ezért hívott engem is, mint dramaturg, író, stb., hogy erősítsem ezt a vonalat, ami nagyon jól sikerült, vagy nagyon, hát az első, az Atlantis gyermekei, ami egy kisfiú talál egy városi parkban, akár a Városligetben, parki tóban egy ládát, az kihalásza, kinyitja, és akkor bekerül a varázsvilágba, kb. Mint a Narnia krónikái a szekrénnyel, és akkor ezt játszottuk végig a következő 3 órában. A másik, ami rengeteget dolgoztunk, és nagyon jól sikerült, és még a én munkámról is így önmagáért beszélve kicsit többet elmond, az egyik az a Ludas Matyi adaptáció volt, a másik pedig a Jókai Mór Melyiket a 9 közül című novellájának az adaptációja. Lehet ezeket cirkuszra adaptálni? Mi is feltettük a kérdést, és aztán fél év meló után bemutattuk, és egyik is másik is óriási nagy siker lett, és úgy maradt meg, hogy tényleg érdemes volt, és ezzel valamit úgy fordítottunk is ezen.
Munkásságának sokszínűségét mutatja még az is, hogy angol, portugál, francia, galegó műfordítása is megjelentek, valamint számos külföldi országban tartott előadásokat rendszeresen. Mi indokolja az idegen nyelvek iránti nagy érdeklődését és szeretetét?
Szeretek nyelveket tanulni, ilyen egyszerű a válasz, és szeretek utazni. És akkor összekapcsoltam az egyiket a másikkal, ha már elkezdek tudogatni egy nyelvet, akkor hogy tudnék úgy lehetőséget találni, hogy ne turistáskodni nem szeretek, ki nem állhatok. valahova oda menni, és ott lenni szeretek, ha van ott valami dolgom. És akkor itt kezdődött az a dolog, hogy hol irodalomként, hol egyetemi mesterkurzust tartani, hol előadást tartani, hol színházat rendezni, hol cirkuszt rendezni.
Hol egyetemen előadást tartani?
Hol egyetemen előadást tartani. Ki tudtam jutni Dél-Amerikába, Észak-Amerikába, Afrikába, Ázsiába és az összes európai országba. Tehát én úgy be tudtam utazni a világot, hogy csak azt tudom mondani, hogy a bölcsész végzettségem, meg a bölcsészkaron elsajátított nyelvek, és itt egyrészt a nyelvi kompetenciák, másrészt a nyelvi jó értelemben vett gátlástalanság, ami a beszélőkét adja, a kommunikációs hátteret adja az embernek, az nekem jó volt arra, hogy bármennyit pénzt is kerestem, mert mások sokat keresnek, és azt elköltik utazásra, nyaralásra, de én meg meghívott előadóként, vendégként, művészként be tudtam járni a világot. Hála Istennek, és ezt a tevékenységemet továbbra sem akarom abba hagyni, hiszen két nap múlva szállok fel a repülőre, és azt a könyvet, amit most bemutattunk Miskolcon, a Budai anyákat, azt Városi balladák címen, Kairóban az arab fordítását fogjuk bemutatni Abdallah barátommal, Abdallah Ati Al-Naggar, aki a mű fordítója is. És hétfőn kedden pedig ezt fogjuk Kairóban csinálni.
Szívből gratulálok ehhez, és hát kívánom, hogy ott is jól sikerüljön a könyv bemutató. És ha már nyelvek, akkor osszuk meg a kedves hallgatókkal azt is, hogy írásait lefordították angolra, németre, portugálra, spanyolra, románra, bolgárra, törökre, kínai és táj nyelvekre is. Erre már utalt a riportunk elején, akkor mondhatjuk úgy, hogy nemzetközivé váltak az önírásai.
És azóta már azerire és koreaira is, és hindire és tamilra.
Riportunk végéhez közeledve, milyen munkákon dolgozik jelenleg? Mik a jövőbeli tervei? Milyen könyvekre számíthatunk még öntől?
Bemutatótól bemutatóig élek, tehát ha még van feladatom a Pál utcai fiúk lányokkal, akkor még azzal. Jön egy nagyon izgalmas cirkuszi darab Kristóf Krisztián rendezésében február első vagy második hetében, ami a klasszikus cirkuszt és a mesterséges intelligenciát, vagy a digitális világot rakja egymás mellé, mert sokat beszélgettünk, gondolkoztunk erről. Ezek a színpadi művek, a könyvben pedig annyi verses kötet, két verses kötet jelent meg egymást követő két évben, most újra prózán gondolkodom. Egyelőre azt rendezgetem, hogy a rengeteg felírt ötlet csírám közül valószínűleg egy nagyon erős társadalom, kritikus, középosztálybeli történetek lesznek a világ minden tájáról. Tehát akár Indiából, Észak-Amerikából, Magyarországról, amik kicsit így a nem a nyugati, nem a keleti, hanem a modernkori civilizációnak tartanak valamiféleképpen egy ilyen görbetükröt, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle.
Köszönöm szépen a beszélgetést Pál Dániel Levente írónak, költőnek, dramaturgnak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen a meghívást.
Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével beszélgetek Kultúrkör című programajánló műsorunkban, és mi valóban megfelelünk annak az alcímnek, ami a műsor alcíme is, hogy nézni, hallgatni, valóban olvasnivalót is ajánlunk, hogyha olyan költőkkel, írókkal találkozhatnak a Miskolci Kulturális Központ szervezésében a kedves hallgatók, akik nagyon jó műveket írnak. Szóval az alcímünknek megfelelünk. Nézni, hallgatni és olvasnivalót ajánlunk ezúttal is, természetesen november hónappal kapcsolatosan. Milyen programkavalkáddal és kínálattal is érkeztél ide hozzám, kedves Krisztián, a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is, Böbe. Igen, mondhatjuk, hogy programkavalkáddal. Hát egyrészt már eddig is sok minden volt, most nem szeretnék visszatekinteni, rögtön kiállításokkal kezdeni, amik egész hónapban látogathatóak. Ádám János és Barna Laci fotográfusok kiállítás megnyitója volt a Metamorfózis című kiállítás. Ez megtekinthető egész hónapban, sőt, mondhatjuk, hogy december 8-áig a háznyitvatartási idejében hétköznaponként az Ifjúsági Ház galériáján. És hogy kik is ők, Barna Lacit szerintem sokaknak nem kell bemutatni, ikonikus figurája volt ő a Diósgyőri Várnak, Mikó az udvari bolond, de egyébként nagyon sok helyütt dolgozott már. 1954-ben született Miskolcon, közel 60 éve kezdett megismerkedni, akkor még analóg géppel, a fotózás rejtelmeivel, kisebb-nagyobb sikerrel. A tanulási folyamat számára mai napig tart, hisz mint mondani szokás, a jó pap is holtig tanul. Akkoriban az íróasztal fióknak készítette a képeket, nem nagyon látta őket 50 évig a családján kívül senki. Majd jött a váltás, hisz ekkortájt ismerte meg Ádám János profi fotós barátját és kiállítótársát, és bátorkodott neki megmutatni fotóit. Az ő unszolására készült el az első kiállítása az IFI házban, azóta már egyébként a 14. tárlata látott napvilág a város kiemeltebb intézményeiben. Művészetek háza, Európa ház, IFI ház, ADI, és még sorolhatnánk, hosszú a sor. A fotói szerteágazóak, tehát a fotóinak a témája, de azért vannak kedvenc témái, úgy mint a koncert, színház, és természetesen a tájfotózás. És itt van Ádám János, aki kollégánk, mondhatjuk, hiszen fotóriporter, tehát ő ebből is élt. 1965-ben született, a fotózás technikáját egyébként önállóan és fotóklubokban sajátította el, emellett rajzolt és festett is, és az ezredfordulótól, tehát 2000-től vált hivatásává a fényképezés. Az Észak-Magyarországi Megyei Napilap fotóriportereként dolgozott. Több hazai és nemzetközi pályázaton, önálló és csoportos kiállításon volt lehetősége bemutatni műveit, amelyek közül jó néhány már köz- és magángyűjteményben van. Alkotásaiban az ember és környezete kapcsolatát, egymásra hatását, valamint a természet titkait fürkészi, egy-egy témát alaposan körbejárva, részleteibe merülve. Szereti úgy meglátni és megláttatni a környezetünkben lévő csodákat, amelyek mellett hajlamosak vagyunk elmenni úgy, hogy észrevennénk azokat. Kimeríthetetlen téma számára az idő múlásával történő változások a természetben, szabad idejében a természetbe vágyik, a bükkhegység közelsége természetesen jó lehetőségeket teremt kirándulásokra, de kedvelt pihenőhelye a Pilis, a Börzsöny és a Bakony is, ahova már szintén nem cipeli a fotós felszerelést, hiszen a kiállításon látható képek az utóbbi időben elterjedt, számára új alkotói lehetőséget nyújtó technikai eszközzel, azaz okostelefonnal készültek, és ami szerintem nagyon fontos, és figyelemre méltó, hogy utólagos beavatkozás nélkül. Kiállítás is következő hónap, tehát december 8-áig látogatható a ház, az Ifjúsági Ház nyitvatartási idejében. Gégény Barati Noémi Érátömlesztés című kiállítás, mégis nem beszélek erről sokat, érdemes a Művészetek Háza Kortárs Galériáján ezt megtekinteni, nagy valószínűséggel a művésznővel. Készül majd interjú, ezt is a Rádió Hullám hozzám meghallgathatják. Viszont a Jászfény Szarui Művésztelep kiállítás megnyitója ugyanezen a napon volt, de az Ady Endre Művelődési Házban, úgyhogy erről szeretnék még beszélni. Ez nagyon izgalmas, és egyébként városokat átívelő kiállítás. Tehát 7-én csütörtökön volt a megnyitó, ez egész hónapban 11. 28-ával bezárólag látogatható a ház nyitvatartási idejében, tehát az Ady Endre Művelődési Házban. Ez a 10. Jászfény Szarui Művésztelep volt. 2013-ban született meg az ötlet, hogy Jászfényszaru kulturális életét egy képzőművészeti táborral gazdagítsák. Évről évre sikeresen kerül megrendezésre az esemény. 2024-ben már a 10. alkalommal találkoznak a meghívott művészek. A művésztelepre képzett grafikusokat, festőket hívnak meg, és a művészek által alkalmazott technikák a festészetben az olaj, az akril és az akvarell, grafikában az egyedi és sokszorosított technikák készülnek majd. A táborba az ország számos pontjáról érkeznek művészek, többek között Budapestről, Szegedről, Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Hatvanból, Salgótarjánból, Füzesabonról, Szolnokról, Boldogról, Székesfehérről, és még Törökországból és Lengyelországból is, és természetesen Jászfényszaruról. A részvétel feltétele előzetes megegyezés alapján minden művész egy alkotást felajánl a városnak, melyek a záró kiállítás bontása után az önkormányzati intézmények épületeiben, valamint a helyi művészeti gyűjteménybe kerülnek elhelyezésre. Az érdeklődők a nyílt nap keretében megtekinthették azt, hogyan készülnek a művek, beszélgethettek a művészekkel, valamint több gyermekcsoportot is fogadtak egy-egy izgalmas művészeti foglalkozásra. Az így összegyűjtött anyagból az ország több pontján terveznek kiállításokat, megismertetve az alkotókat és nem utolsó sorban a várost az ottani közönséggel. Tavaly ősszel volt a tárlat Jászberényben, idén májusban Albertirsán, júniusban Szolnokon, októberben Budapesten, most pedig Miskolcra hozták ezt a válogatást az utóbbi 10 év produktumából. Egész hónapban látogatható az Ady Endre Művelődési Házban, a ház nyitvatartási idejében.
Ezek voltak tehát a kiállítások, és a folytatásban, ha jól gondolom, következnek a programok.
Így van, következik a programkavalkád. A Jazz Inside Band újra koncertezik, most a vendég Erdő Zoltán klarinét művész, november 21-én csütörtökön este 7 órakor a Művészetek Háza kávézójában, és lesz Színvavölgyi Táncszínház, Nekünk a Mezőség, Nekünk a Tánc, 11. hó 23-án szombaton 17 óraig kezdett el. Táncok két felvonásban. Az első felvonás alkotásai Erdély egyik legkülönlegesebb, legszínesebb kultúrájú tájegysége, a mezőség énekes, táncos hagyományából táplálkozik. Az alkotók és a táncosok saját érzéseiken keresztül fogalmazzák meg, mit jelent számukra ennek a mozgásvilágnak az elsajátítása, és milyen üzenetet hordozhat egy mai ember számára, miben más emberi tartást és értéket közvetíthet a néptánc kultúrája. Az előadásban magyar, szlováti, visai, széki, fekete laki, mezőszopori, román és cigány, ördöngős, füzesi, valamint magyar palatkai és mezőkeszői táncokat láthatnak. A második felvonásban a felnőtt együttes mellett az utánpótlás csoportok is bemutatják az évad legsikeresebb koreográfiáit. És akkor jön még egy érdekesség, aminek fura a címe, fura lehet a címe, Hatalmi Arcok, a Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estére, ne ijedjünk meg tőle, 11. hó 25-én este 7 órai kezdett el. Ez a Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estje a Művészetek Házában. Mi történne például, ha a kasszások mindig kimondanák, amire gondolnak, ha a céges bulin nem használhatnánk idegen szavakat, milyen lenne, ha újra szinkronizálnánk a szuperhős filmeket tájszavakkal és nyelvjárásokkal, és milyen egy Csernusba oltott Zaher. A Hatalmi Arcok a hétköznapi küzdelmeinkről szól, legyen ez egy egyszerű csetepaté, komolyabb haddelhad, súlyosabb összetűzés vagy halálos tusa. A lényeg, hogy akinek nincs baja, azt csinál magának. Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs a Szomszédnéni Karinti Gyűrűs humoristái előadásából mindez kiderül. És a Lárpurlár is jön, a Lárpurlár légitársaság, méghozzá Fölszáradt a páva címe az előadásuknak, november 26-án kedden 19 órai kezdett el a Művészetek Háza nagy termében. Vadonatúj előadás ez Miskolcon. A Lárpurlár légitársaság első nagy sikerű műsora után már is itt van a második nagy sikerű műsor, melynek címe önmagáért beszél. Talán azt elmondhatjuk, hogy újabbnál újabb jelenetek kerülnek elő a légi társasága által fémjelzett legendás figuraóriások is. Csak a pingvin nem, meg a páva, ami felszáradt, írják ezt magukról, úgyhogy biztos érdekes lesz. Hát ez is azért a Lárpurlár is meghatározta szerintem a fiatalkorunkat is. Szóval, hogy ők is elég régen működnek. Denis Kelly árvák, erről beszéltünk már, a Lup Színházi Társulás előadása november 26-án, kedden, csak az Ady Endre Művelődési Házban, és Ray Cooney Funny Money, amit milliószor ment már nálunk, Rossz pénz nem vészel, a Bánfalvi stúdió előadása november 28-án este 7 órai kezdette, és egy másik humoristát köszönhetünk az Ady Endre Művelődési Házban, november 28-án a Személyiségzavar című önálló estje Varga Ferenc Józsefnek, de lesz Leander Kiez lemez bemutató koncert is november 29-e pénteken, Brand New Mini Disco, interaktív zenés táncos gyerekprogram november 30-án, szombaton 16 órai kezdett el az Ady Művházban, és zárja a sort az Ady Endre Művelődési Házban az XXL Tarantula Expo, ami gyakorlatilag pókok, hüllők, mindenféle egzotikus lény 10 és 18 óra között megtalálható a házban.
Így hangzott tehát a Miskolci Kulturális Központ novemberi program kínálata. Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Kulturális Központ sajtósának. Találkozunk legközelebb, jövő hónapban, decemberben.
És köszönöm a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és szia, Böbe!
Hamarosan egy újabb bemutató a Gárdonyi Géza Színházban, akivel megint beszélgetek, Misurák Tünde, azt gondolom, hogy nagyon sok előadásban nagyobb szerepet kapsz, akár főszerepet is, és ennek azért örülök, mert én azt gondolom, hogy szerintem hosszú ideje bizonyított az egri közönségnek, hogy egy nagyon tehetséges színésznő vagy, mind prózailag, mind hangilag.
Ó, hát nagyon köszönöm. Köszönöm ezt a kedves felvezetést. Én igyekszem a feladataimat úgy elvégezni, hogy ez a tőlem telhető maximumot adja hozzá az egész produkcióhoz.
Amiről szó van konkrétan, ez a Valahol Európában című, hát nem is tudom, egy történelmi musical, de egy mindenképpen egy musicallé nőtte ki magát. Eredendően ugye ez egy filmtörténet volt 1948-ban, Radványi Géza rendezésében, Somlai Artúrral, Gábor Miklóssal a főbb szerepekben, de az egy film volt. Tehát nyilvánvalóan a musical is ebből merítkezik, de hát színpadon egy átalakítottabb verziót láthatunk. Mi neked erről az egész előadásról a te saját személyes történeted, vagy akár emléked bárhonnan?
Igazából a mondani való, ami most sajnos még mindig nagyon aktuális, hogy mi történik egy ilyen háborús helyzet közben és utána azokkal, akik valójában elszenvedik az eseményeket, és ennek a sok-sok keserűsége, meg a sok-sok nehézsége szerintem egy fontos dolog, hogy ezzel találkozzunk minél többet, hogy ha lehet, akkor próbáljunk okosabbak lenni.
Te, Éva, hogy a karakter szerint a musicalben, a történetben suhanc Némepuc, hiszen te is egy árva lány vagy.
Igen, én vagyok az egyik csapatnak a banda főnöke, suhancként, akiről aztán persze kiderül, hogy Éva fiúnak adja ki magát, mert megerőszakolták, és emiatt elrejti a saját női mi voltját a külvilág elől, hogy megvédje magát, de aztán utána elérkezik oda a gyerekekkel való kapcsolódás, meg a történet folyama a közösen átélt dolgok miatt, hogy végül is a többiek előtt is vállalja azt, hogy ő lány. Viszonylag kiderül hamar a hosszú számára, ott van egy verekedés jelenet, amikor megfogja a mellét, úgyhogy a nézők is már viszonylag hamar megtudják, hogy az általam játszott karakter egy nő. Nehéz gondolatokat, megérzéseket hordoz az egész, úgyhogy folyamatosan újra kell majd élni bizonyos helyzeteket ahhoz, hogy az előadás igazán átütő lehessen.
Amire én emlékszem, akár film, akár más színházi élményemből, tehát hogy nyilvánvalóan az is nagyon fontos, nem csak az, hogy ugye fiúból lány lesz suhanc, hanem hogy az ő anyai ösztöne is nagyon sokszor előjön, ez a védelmező ösztön, ez nagyon kijön ugye a csapat felé, a kisebbek felé.
Igen, mindenképpen van neki egy ilyen, igen, anyai ösztöne, amivel a kicsikhez, meg a többiekhez viszonyul, de alapvetően a túlélés felé. Tehát én azt gondolom, hogy ő jól lát bizonyos helyzeteket, és próbál okosan reagálni a történésekre.
Itt a riport előtt beszélgettünk arról a személyes élményünkről, hogy esetleg filmet vagy korábban előadást látunk, és talán már, ha jól emlékszem, nem először mondod ezt, hogy te nem szeretsz más előadásokat nézni. Ne befolyásoljon, tehát hogy te a saját Misurák Tündés énedet tud beletenni Suhanc karakterébe, és azt gondolom, hogy ez mindenki pozitív lett, főleg egy olyan színész számára, aki nem te feltétlenül, de bárki, aki tudja magáról, hogy akár egy picit is befolyásolható, vagy egy picit megingatná, vagy átirányítaná az eredeti gondolatait, vagy az instrukciókat.
Nyilván a történettel én is találkoztam már. Egyébként nagyon érdekes, mert a személyes kötődésem az egészhez leginkább az, hogy tinédzser koromban az első CD lemez, ugye akkor a mai fiatalok már nem is nagyon tudják lassan, hogy mit jelent, de az első CD lemez, amikor én kis tinédzser voltam, akkor azt egy fiútól kaptam, és 2 CD-t írt nekem, ember, akkor kalózkodva lehetett írni CD-ket, és az egyik a Macskák volt, a másik pedig a Valahol Európában, és akkor az nekem egy ilyen szép emlék. De előadásokat, meg az, hogy ki hogyan formálja meg magából ezt a karaktert, nem kerestem semmilyen mintát, tehát mindenképpen biztos vagyok benne, hogy attól lesz ez az Éva Suhanc más, mint másé, hogy én fogom játszani, és az én adott pillanatban megfogalmazott érzés fognak teret kapni az előadásban.
Az előadás rendezője Bal József, mert nem először dolgozol vele. Az ő rendezői szokásai, az instrukciói, azok mennyire engednek szabad teret? Tehát, hogy elmondja, hogy na ezt itt most hogy csináld, balra lépj, jobbra lépj, mi elhangsúlyal mond, de tedd bele magad, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Nagy szabadságot ad, abszolút. terelget, de hagyja, hogy az ember a saját gondolatait és érzéseit próbálgassa. Úgyhogy abszolút teret ad annak, hogy az ember önállóan dolgozzon.
Ugye, ahogy az felvezetőmben elmondtam, ezek az én gondolataim, ezek tényleg nagyon sok előadásban láttalak, és az biztos, hogy egy olyan szerep, ami tele van énekkel, az úgy nagyon te vagy. Én azt gondolom, hogy remélem legalábbis, hogy jól látom, hogy azokban te nagyon jól érzed magad, hiszen neked nagyon szép az énekhangod is. Ugye a legutóbbi rendezés Baj József pont a dzsungel volt, amiben te ugye Bagira voltál. Jól érzem azt, hogy azokat a szerepeket szereted, hogyha megtalálnak, hogyha egyértelműen énekkel van tele?
Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Sőt, ha lehet, akkor inkább, tehát az én lelkem tökéletes világa az lenne, hogy játszom, színházat játszom, és mellette énekesként is működöm. Más színpadon énekelni, vagy egy darabban énekelni mondjuk egy dalt, mint egy koncerten egészen más. És amikor az ember színházban énekel egy előadás részeként, akkor tulajdonképpen úgy kezelendő az egész, mint hogyha egy monológot mondana el, és számomra lehet, hogy csak azért, mert én prózai színész vagyok, de sokszor felülírja az énektechnikát, vagy nem foglalkozom azzal, hogy mondjuk egy-egy hang hogyan cseng, vagy hogyan szól, vagy hogy fogalmazódik meg. Tehát nem a technikai részével vagyok elfoglalva, hanem sokkal inkább fontosabbnak tartom azt, hogy mit szeretne a karakter átadni abban a részben, amit a dalban mond el. Tehát, hogy az érzelmi állapotot játszani, és egy szöveget mondani kvázi dallamra, egy monológot, egy gondolatmenetet, egy emléket, bármit, amit a helyzet megkíván, és ebből a szempontból a helyzet felülírja az énekesi tevékenységet, hogy mindenképpen az élvez elsőbséget, ami a darab, a karakter és az egésznek az összességében jobban illeszkedik. Míg énekelni, hogyha van egy énekesi feladat, az meg egy egészen más, akkor mindent nem a karakterből fogalmazok, hanem mindent magamból fogalmazok, és akkor megengedek magamnak olyan dolgokat, amellett, hogy átadja magának a dalnak a mondani valóját, amit én gondolok róla, hogy odafigyelek a technikai dolgokra.
Az előbb említetted, hogy teljesen más színházban vagy mondjuk egy koncerten énekelni, és akkor hagyj ragadjon meg azt az alkalmat, hogy ugye mi nem találkoztunk az előző évad óta, de mivel a Facebookon ismerősök vagyunk, láttam a nyári munkádat, akkor milyen, ha nem színházban, nem koncerten, hanem mondjuk a fővárosi nagycirkuszban énekelsz, hiszen nyáron sem pihentél, ahogy láttam.
Igen. A fővárosi nagycirkusz Csillagok égbelítők című nyári műsorának voltam az egyik énekesnője. Hát én nagyon élveztem, a cirkusz az megint egy teljesen más világ, de a feladat ebből a szempontból abszolút énekesi volt, tehát énekeltem Michael Jacksont, énekeltem Queent, abból kettőt is, tehát hogy jófajta, nehéz popzenéket kell, Rúzsa Magdit, tehát sok-sok nótát volt, vagy 10 dal, ha jól emlékszem. Tehát az egy kifejezetten énekesi feladat volt, és az meg azért volt rettetes élvezetes, mert a fővárosi nagycirkusz zenekara egy nagyon magas színvonalon működő zenekar, és abban egy kicsit így zenészként részt venni, együtt alkotni a zenészekkel, az is egy egészen más, különleges élmény volt, nagyon szerettem.
Izgalmas, és egy külön megtapasztalás, igaz? Tehát ez is hozzá tud tenni a te színészi munkádhoz, hogy egy ilyen világot is láttál.
Igen, meg hát fantasztikus, mert azért ott van egy 1500 férőhelyes nézőtér, meg emiatt a speciális tér miatt, hogy ez ugye egy kör alakú dolog, hát nagyon izgalmas, és nagyon, meg hát a világszínvonalú artistákat akkor még meg sem említettem. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, hiányzott a színház.
Pénteken én jövök megnézni, hogy milyen lesz Elsohanc szerepében is, de gondolom, hogy semmi meglepetés nem ér. Hát addig is jó felkészülés, misurák, de köszönöm szépen. Törökújhelyi Tamás játsza hosszú szerepét a Valahol Európában című előadásban. A többiekkel is beszéltünk a Radványi Géza filmről, mint őstörténet. Láttad, van valamilyen viszonyítási alapod a történethez?
Elkezdtem nézni, és most még pont úgy vagyok, hogy az elmúlt egy hónapom ez iszonyúan sűrű volt, mert 4 különböző produkcióval foglalkoztam, és most még a főpróba hét előtt állunk, amikor ezt beszélgetünk, és itt én most majd két próba szünetében valamikor meg fogom nézni ezt a filmet. De elkezdtem nézni, hát elég érdekes, hogy az elmúlt, azóta eltelt 70-80 évben azért mennyire megváltozott így a filmművészet, és nem azt mondom, hogy a jó irányába feltétlenül egyébként.
Igen, ezt ugye a többiekkel is beszéltem, de elmondom neked is, hogy 2000-ben ezt a legjobb 12 magyar film közé beválasztották, nekem ez főiskolán egy kötelező ilyen kultuszfilm volt, meg kellett nézni, de pont akkor jártam, úgyhogy nekünk ez nyilván akkor evidencia volt. De hát, mint hosszú évek óta gyakorló színész, színházi valahol Európában előadásokat, gondolom, láttál már.
Képzeld, még azt sem láttam. Nem pont láttam. Tegnap volt itt közönségtalálkozó, és ott is felvetült kérdésként, hogy van kapcsolatom a darabban, és még nem láttam ezt az előadást kívülről. Belülről már láttam, mert 10 évvel ezelőtt már részt vettem egy keresztmetszetben, mondjuk az, de gyakorlatilag majdnem az egész előadásnak a fontosabb mozzanatai benne voltak az előadásban, és akkor azt én egy tanodás gyerekekkel csináltam Budapesten. Nekem az volt eddig a kapcsolódásom a darabban, meg hát a CD-t azt viszont nagyon sokat hallgattam.
Hosszú, ugye az egyik bandavezér, ugye az egyik javítóintézetes gyerekeket, eleve egy hányattatott háború utáni időszakban javítóintézetes gyerekek, akiket találatért, tehát menni kellett, és a cél az életben maradás, azért elég sok mindent megtesznek. Tehát nem egy leányálom történetről beszélünk, bár mondjuk a filmhez képest azért ugye itt a romantikus szál is bejön, tehát egy kicsit lágyított a történet, tehát majd ha megnézed a filmet, szerintem ezt te is tapasztalod, mert ott nem a romantikára ment a Radványi féle ábrázolás, hát hogyan tudsz te azonosulni ezzel a hosszú karakterrel, úgyhogy te amúgy elég régóta ismerik egymást, azért az életben sem egy ilyen adabba az életért küzdő fiú vagy.
Az egészben az segít valamennyire, hogy mivel 10 évvel ezelőtt már ezt valamennyire csináltam, akkor ahhoz képest tudom hasonlítani, hogy én is, mint a saját életemben mennyit mentem előre, és egyébként azt gondolom, hogy az mint hogy banda vezérnek, hogy felelősséggel tartozni valakiért, az azóta már az életemben, mint szülőként ez megadatott, tehát ez abszolút segít ahhoz képest visszafejteni ezt az egészet. Én sem jövök egy teljes családból, de az, hogy milyen lehet elhagyott gyereknek lenni, ez csak az egyik dolog, mert ugye itt azért a három szereplő esetében, a Ficsúrnál, a Szeplősnél, meg a Hosszúnál azért felvetül, hogy az egy dolog, hogy ők árvák, de hát ők javítósok is, tehát ők azért valamit már elkövettek, raboltak, fosztogattak már a háború előtt is, tehát valami vaj van a fülük mögött, meg hát ez az egész javítóintézetes lét, hát ez kutya kemény. Igen, van egy dokumentumfilm a tököli javítóintézetesekkel, és ha valami segít abba, hogy itt ennek az egész pszichológiáját, amiből érkezik az ember, össze tudja magában tenni, akkor például egy ilyen dokumentumfilm, ahogyan ott ők bent léteznek, az segít abba, hogy az ember elkezdjen építkezni, és aztán persze ez az, amit nem lát a néző. Ez az, amivel indulunk mi a darabban, tehát hogy ez a mi hátterünk. Itt ugye szóba került a romantika, de hogy ez igazán nem olyan romantika, hiszen a suhanc az, aki megénekli azt a szörnyűséget, ami vele történt. De az én értelmezésemben ebben a hosszú neki egy segítőtárs tud lenni, mert ez a hosszú ugyanúgy megtörtént. Csak ő ezt vagy elfogadta, hogy ez megtörtént, mert a javítóintézetben történnek olyan dolgok, amiknek nem kellene megtörténnie egy fiatal emberrel.
Vagy nem beszél róla, mert a fiúk ezeket azért nem
igen, valahogy eltemetik. Vannak erre mondatok egyébként a darabban, amit sokféleképpen lehet értelmezni. Lehet ez is az egyik értelmezése. Amikor a Ficsúr például froclézza azzal, hogy nem akarná már végre ő is egy nővel lenni, vagy nőszagot érez valamelyik lakásba, ezt mondja a Ficsúr, és akkor mondja, hogy nem akarok. Vagy azt mondja az Évának, és ez így van a szövegkönyvben leírva, és ezt is sokféleképpen lehet értelmezni, hogy én nekem még nem volt dolgom nővel. Tehát, hogy ezt egy javítóból érkezett srác esetében sokféleképpen lehet értelmezni. És én nem akarom ennek egyébként ezt az oldalát megúszni, mert az egy dolog, hogy ez egy musical, de hogy azért ennek tud lenni... Tehát a musical alapvetően lágyítja azokat a nagyon kemény sorsokat és háttereket, ami alapvetően ezeknek az embereknek, vagy akár a gyerekeknek, akiknek a szüleit lelőtték, amiben nekik részük van. És ezt nekünk amennyire tudjuk, ha másképpen nem, akkor csak a tekintetünkkel, vagy ahogyan létezünk egy adott helyzetben, ezt meg kell jutassuk, annak ellenére is, hogy ez mondjuk egy romantika van írva azért, mert van egy szerelmes duett, de abban a szerelmes duettben is egyébként szerintem sok évnyi fájdalom szaladul fel két ember részéről egymás felé.
Ebben az előadásban ugye túlnyomó részt, tehát sokkal több gyerek van, mint mondjuk a, most a legutóbbiról beszélek, itt a Gárdonyi Géza Színházban, ugye a Dzsungelkönyve, ott is voltak kisfarkas gyerekek, itt 20 gyerekkel kell együtt dolgozni. Hát az előbb a rendezőt kérdeztem, hogy ugye ez egy külön pedagógiai módszer őket egybe terelgetni, meg instruálni. Ti így szereplők ezt hogy látjátok belülről, hogy ez milyen együtt dolgozni a gyerekekkel, tehát mennyire tudják követni azokat az instrukciókat, amit mondjuk egy felnőtt tud, meg hát ugye ez az impresszió, ami most rajtatok van, főleg, úgyhogy lassan bemutató.
Pont azért, mert 10 évvel ezelőtt részt vettem már egy produkcióban, azért tudom, akkor is a hosszút játszottam, csak ott ugye olyan gyerekekkel dolgoztunk akkor együtt, akik az egy ilyen színi iskola tanodások, igen, tehát hogy ők minden hétvégén jártak, akkor már egy ideje, nem tudom, lehet valaki fél éve, vagy egy éve, vagy akár két éve, ott is nem is tudom, 8-10 éves gyerekektől kezdve 15-6 éves gyerekekig bezárólag voltak, és más az, amikor valaki már benne van ebben a nevezőben szakmában valamennyire, mint amikor egy 6-7-es próba folyamat alatt kellene, vagy kell létrehozni a produktumot. Ez nekünk is sok esetben nagyon-nagyon nehéz, főleg egy zenés előadásnál, ahol a 6-7 alatt háromszor annyi feladat van, mert ének, tánc és a próza sokszor, mint egy prózai előadásnál. És az, hogy ők ezt meg tudják csinálni, mert meg tudják csinálni, és egyre inkább egyre többükből sejlik fel az a koncentráció, ami ehhez kell, az a tehetség, mert az ugye egy állapot, tehát ez nem egy állandó helyzet az, hogy valaki tehetséges állapotban tud kerülni, hanem ez valamikor nincs meg, és valamikor megvan, és az, hogy egyre többször tudják magukat ők is ebbe a helyzetbe beletenni. Nincsenek könnyű helyzetben, azért nincsenek könnyű helyzetben, mert akár a 10 évvel ezelőtthöz képest, vagy akár 20 évvel ezelőtthöz képest, amikor itt az előző előadás létrejött a valahol Európában, a nagyon más világot éltünk. Tehát az, hogy ma 15 másodperces videókkal, meg tartalommal próbálják meg a fiatalokat és a gyerekeket is kiszolgálni, ez nagyon-nagyon nehézé teszi azt, hogy a koncentráció létre tudjon jönni, miről ők nem tehetnek. Tehát erről nem ők. Ez ugyanaz, mint hogy a darabban is elhangzik, hogy nem a gyerekek tehetnek arról, hogy ők abban a helyzetben vannak, amiben vannak, és itt ez ugyanez van jelen. Most is mielőtt jöttem a beszélgetésre, beszélgettek arról, hogy milyen tévéműsort néztek meg, melyik celeb vagy influencer van ebben vagy abban, és az a baj, hogy ez ellenük nem tudnak mit tenni, hogy ne ebben a körben legyenek, vagy ne ez legyen az életükkel hatással. Tehát ilyen szempontból nem könnyű a történet, de ezek a gyerekek pontosan ugyanannyira képességesek és tehetségesek, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Csak a körülöttük lévő világnak kell megadnia számukra azt a lehetőséget, hogy ezeket a tehetségeket meg képességeket ki tudják bontakoztatni.
Ez a nem hiába, hogy a különböző generációkról beszélünk, mondjuk egy veterán, vagy mondjuk egy Y-zok, hogy állnak a dolgokhoz, meg az, hogy milyen inger éri, ő arra fog reagálni, és úgy fog élni, igen, az életet. Kíváncsian várom az előadást, úgyhogy sok sikert hozzá hosszúként. Újhelyi Tamás, köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.